Azt már korábban lehetett hallani, hogy soha nem látott szinten van a magyar pénzügyi vagyon, az viszont elég döbbenetes, hogy tulajdonképpen ezt a felső 10%, sőt a legfelső 1% birtokolja. Mennyire kirívó ez a magyar arányszám a nemzetközi piacon?
Igazából a kutatásaink szerint ugye mi elsősorban a magyar adatokat tudjuk a KSH, az MNB vagy a NAV adatbázisai alapján vizsgálni. Nemzetközi kutatások viszont rendelkezésre állnak, és ebből szándékosan a legutóbbi pont ezeknek a nagyon dinamikus, és ha mondhatom ezt, akkor egyre dinamikusabbá váló vagyonszerzési folyamatoknak a sajátosságait vizsgálva, vagy feltérképezve. Megnéztük, hogy a világban máshol hogy néz ez ki, ez a folyamat, illetve ezeknek a folyamatoknak a dinamikája. A tényszerű összegzés az az, hogy a világot mindenütt jelentősen megnőtt az elmúlt 20 évben, nem csak a pénzügyi vagyon vizsgálatában a társadalmi legfelsőbb decilis, de az 1%-nak különösen megnőtt a súlya.
Ezt a különböző befektetések hozzák magukkal, mert hogy a sokból sokkal többet lehet csinálni, vagy más oka is van?
Nyilván minél nagyobb a bázis, annál nagyobb a mozgástér, de egészen egyszerűen a világban olyan folyamatok voltak az elmúlt 20 évben, gondoljunk csak a kvantitatív easingre, a kormányok egyre jobban támaszkodtak azokra a nagyvállalatokra és a vállalkozásoknak a tulajdonosaira, akik utána adókedvezményekkel kerültek még kedvezőbb helyzetbe. Tehát ez nem magyar sajátosság, hanem a világ legtöbb országában a vagyonosok jóval vagyonosabbak lettek, mint voltak mondjuk 20 évvel ezelőtt. Ezért mondtam azt, hogy ebben a kutatásunkban annak néztünk utána, hogy a világ vezető országaiban, tehát Brazíliától, nem tudom én, Kínán, Németországon vagy Dél-Koreán keresztül, mik a jellemzők a top 1%-nak, illetve a közép-kelet-európai térséget is megvizsgáltuk, hogy a top 10%-nak hogy néz ki a vagyoni aránya, vagy a súlya a társadalom pénzügyi vagyonához képest.
Ezek szerint akkor a közép-európai, vagy kicsit tágabban vett közép-európai térségben mások ezek az arányok?
Mások, megvannak ennek a térségnek a sajátos jellemzői, de nem annyira kirívóak, mint amilyen kirívónak mi érezzük ezt. A top 1% és a top 10%, tehát a legfelsőbb vagyon centilis és a legfelsőbb vagyon decilis tekintetében. Jellemzően a 55-57%-át birtokolja egy Csehország, Románia, Szlovénia, Horvátország legfelsőbb vagyon decilise az össztársadalmi pénzügyi vagyonnak. Magyarországon ez magasabb, Ausztriában és Magyarországon a 63-67%-os nagyságrend. A vizsgált közép-kelet-európai országok között gondolom nem fogok valami őrült nagy meglepetéssel szolgálni, hogy Oroszország vezet messze, ott 74% a legfelsőbb decilisnek a vagyoni aránya. És ugye az, ami még ijesztőbb, és az elmúlt 20 évben sokkal markánsabbá vált, az pedig a legfelső 1%-nak az aránya a pénzügyi vagyonban. Itt Oroszország az a dicsekedhet, már hogyha ez dicsekvésnek szemt, hogy csak nem a fele a teljes orosz lakossági pénzügyi vagyonnak az a 1% kezében van. Magyarországon ez 33%, de a többi közép-kelet-európai országban is 25-33% között van. Tehát az előbb már említett Ausztriában vagy Lengyelországban 30%, Szlovénia, Románia, Horvátország és Csehország is 22-23-24%-okkal szerepel ebben a rangsorban.
És ehhez képest mondjuk az Egyesült Államokban vagy Németországban hogy néz ki ez az arány?
Ugye azért nehéz az összehasonlítás, mert az előbb említett országokban, és ezért is próbáltuk a közép-kelet-európai országokat nagyjából Magyarországgal összemérni, mert ugyanazt a politikai folyamatok, ugyanazok a társadalmi folyamatok zajlottak el nagyjából. Egy Egyesült Államokban vagy egy Kínában, ahol teljesen más a dinamizmusa, csak hogy egy példát mondjak, Kínában 20 évvel ezelőtt 20% volt a legfelsőbb 1%-nak a részesedése, most Kínában már 31%, ami egy meg másfél szereződése, de egy hatalmas nagy összeg, tehát nominálisan egy őrült nagy ugrás. De mondjuk Brazíliában vagy Indiában 42-48% a legfelsőbb vagyon centilisnek, tehát a legfelsőbb 1%-nak. Az előbb érszóval említettem ezeket fejlett országokat, ahol nem tudom, egy Franciaország, Ausztrália, Spanyolország, Olaszország, itt 22-23%, tehát az jól látszik, hogy nagyjából ezekben az országokban a vagyon az jobban eloszlik, és a következő vagyon rétegeknek, tehát a középosztálynak és a felsőbb középosztálynak szintén van egy markáns vagyonteste, Tehát a társadalmi vagyon az nem a leges legtetejére koncentrálódik a társadalomnak.
Gondolom, hogy a valóban jóléti társadalomnak nevezhető skandináv országokban ez az arány még kedvezőbbnek mondható, vagy még
hát igen, biztos, hogy jó szót használok,
demokratikusabb.
Tehát, igazságosabb, igen. Tehát, hogy egyenletesebb. Csak egy példa, hogy ilyen szempontból megtakarítási meg. Talán az egyetlen olyan társadalom a vizsgált országok közül a Japán, ahol az elmúlt 20 évben nem jelentősen nőtt, hanem enyhén csökkent 21%-ról 19%-ra 20 év alatt a legfelsőbb 1%-nak a vagyoni aránya.
Mennyivel változott vagy nőtt egy év alatt Magyarországon a két felső rétegnek a vagyona?
Attól függ, hogy ugye a felső 10%-ot tekintjük, vagy a felső 1%-ot vizsgáljuk, azt tudni kell, vagy látni kell, hogy amikor ilyen rétegekről beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy a pénzügyi vagyonnal kell rendelkezzenek ahhoz, hogy bármilyen vagyon növekményt azt érvényesíteni tudjanak. Nagyon sokan felsőbb rétegekről beszélnek, háztartások százezreiről, miközben ezek az érintett rétegek a gyakorlatban mondjuk a legfelsőbb 1% az ugye 40 ezer háztartást jelent, és a 40 ezer háztartáson belül, ahol ugye mondjuk 2,5 főre vagy 2,8 a statisztikai átlaga ezeknek a háztartásoknak, ugye ott férj-feleség gyerek, tehát hogy általában egy olyan jövedelmet, vagy magas jövedelemmel rendelkező, vagy nagy vagyonnal rendelkező személy van. Tehát igazából szűk mag, ha lehet mondani, akkor a legfelsőbb 100 ezer, vagy legfelsőbb 50 ezer tulajdonképpen, akit vizsgálni kell, amikor ezekről a vagyoni folyamatokról beszélünk.
Igen, és az ő esetükben ez hogy alakult?
Hát nagyon érdekes, mert a Nemzeti Banknak 3 évente van egy olyan mérése, ami ez a vagyoncenzus, amit utána publikálnak. Ezt ők tavaly publikálták, a 2020-as az utolsó vagyoncenzus, illetve amit tavaly végeztek el vagyoncenzust, azt pedig hát én remélem, hogy jövőre már hozzáférhetők lesznek az adataik. És azért nagyon érdekes, mert a 2020-as az pont az utolsó olyan év volt, amire egészen mélységi, de tényleg a társadalom minden centilisére, tehát minden 1%-ára vonatkozó adatai vannak a Nemzeti Banknak és a KSH-nak. Az utolsó olyan év volt, amit a Covid akkor köszöntött be, de csak őszre ütötte meg a gazdaságot, úgyhogy azt mindenki érezte, és ezért lesz nagyon fontos a 2023-as ilyen vagyoncenzus, mert abban viszont már az infláció is. Tehát ez egy olyan különleges 3 éves periódus volt, ahol először a Covid-nak, majd utána pedig ennek magyar szempontból, kutatási szempontból érdekes.
De most jelenleg nem állnak rendelkezésre, akkor számok ezek
most
szerint.
A 23-as adatok még nem. A társadalom pénzügyi vagyonát illetően már rendelkezésre állnak ilyen számok, tehát azt tudjuk, hogy a társadalom pénzügyi vagyona hogy alakult, de a teljes vagyoncenzus az még nem hozzáférhető.
Na most az azt megelőző időszakokról vannak-e számok?
Csináltunk egy összegzést pontosan a háztartások klasszikus pénzügyi vagyonáról, ami 2010 óta gyakorlatilag folyamatosan hozzáférhető, meglehetősen részletességgel. Ugye itt a készpénz, a kötvények, tőzsdei részvények, befektetési jegyek, de akár még a biztosítások állománya is egészen a cégrészesedésekig. Tehát a teljes pénzügyi vagyona a Nemzeti Bank kimutatása szerint a társadalomnak az 2010 óta, amikor 31 ezer milliárd forint volt a bruttó pénzügyi vagyon, 2023 végére 96 ezer milliárd forintra, azaz pontosan megháromszorozódott, ami egy őrült nagy szám, és az, ami ennél érdekesebb, hogy 2010-ben a 31 ezer milliárdos teljes bruttó pénzügyi vagyonhoz még 19 ezer milliárdos nettó pénzügyi vagyon társult.
Ez pontosan mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy a háztartásoknak a tartozásait, illetve a hitel adósságszolgálatát és a hiteleit azt levonják ebből, és így jön ki a nettó pénzügyi vagyon a társadalomnak. Tehát jól látszik, hogy az akkori számok azok azt mutatták, hogy a teljes bruttó pénzügyi vagyonnal azért szemben állt egy 1/3-nyi kötelezettség, és a 31 ezerrel szemben így gyakorlatilag egy 20 ezeres nagyságrendű nettó pénzügyi vagyon jött ki. Akkor 10 ezer milliárd volt, most is egyébként olyan 15 ezer milliárd forint körül van a nettó és a bruttó közötti különbség, tehát a 96 ezer milliárd forintos bruttó pénzügyi vagyonnal szemben, mondjuk 80 ezer milliárd forint nettó pénzügyi vagyonnal szemben. A számok mögé nézve az a folyamat világosan látszik, hogy a kamatok és a hozamok azok a legfelsőbb 1% felé koncentrálódnak, míg a társadalomnak a hitel adósságszolgálati terhei és a hitelkötelezettségei, a hitelállomány az pedig az alsó decilisek felé koncentrálódnak. Nem véletlenül használtuk azt a kifejezést, hogy egész egyszerűen az infláció és ez a nagyon nehéz inflációs környezet, a megugró költségek, azok alaposan belemartak abba az amúgy is mély sebbe, ami a legfelső vagyondecilis és a további 9 vagyondecilis között tátunk vagy vérzik az országban. Én azt gondolom, hogy nagyon sokaknak ez nem megtakarítási válság vagy megtakarítási kérdés volt ez az elmúlt egy év vagy másfél év, hanem sokkal inkább egy megélhetési történet. Volt. Úgyhogy amikor megtakarítási válságról beszélünk, vagy arról, hogy hova koncentrálódtak a magas kamatok révén elérhető hozamok, akkor ebben a kérdésben a társadalomnak a 95-97% az süket fülekre fog találni ez a téma.